A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség örökkön örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, életünk során számos avatáson, felavatáson, beavatáson vehetünk részt, amelyek különböző jellegűek tudnak lenni. Vannak általános avatások, vannak egészen személyre szóló avatások, de be kell vallanunk azt is, hogy vannak titkos avatások is, amelyekbe éppen hogy minket nem avatnak be, hanem csak egy kicsiny kör tudja, hogy ott mi történik és miért történik. Ahogy itt végignézek a gyülekezetem, nem vagyok talán egyedül, hogy már általános iskolában, nem kérdezték meg persze, de kisdobossá avattak bennünket, majd úttörővé is avattak bennünket. Manapság cserkészeket avatnak, de avatják az orvosokat, avatják a mérnököket, ügyvédeket, tanárokat, mi több a lelkészeket is avatják. És ha arra gondolok, hogy szerzetesség, akkor ott egy külön beavató alkalom van, amikor valaki az életét teljesen Krisztusnak adja, és aztán vannak, akiket lovaggá avatnak, különböző szertartásokon keresztül, és sorolhatnám vég nélkül az avatások sorát. Ami nagyon elgondolkodtató, testvéreim, és érdekes, hogy Jézus Krisztus is valami hasonlót is elvégzett a szoros 12 főből álló tanítványi körében, és most egy olyan történetet fogok felolvasni, amely ennek az úgynevezett, úgy is mondhatnánk, beavató körútnak az egyik fő állomása. Így hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapjáról kijelölt szakaszt, Máté evangéliumának 17. fejezetéből az első verstől kezdődően a következő képpen. Jézus megdicsőülése. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük látára Jézus elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája fehéren ragyogott, mint a fény, és íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, készítünk itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fénylő felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagyon megijedtek. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt: keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak már, csak Jézust egyedül. Miközben pedig jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halálból. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Kedves testvérek, ahhoz, hogy még érthetőbb legyen, hogy miért fogalmaztam így, hogy keresztény beavató Jézus Krisztus által, kicsit meg kell nézni a kijelölt szakasznak a környezetét, és abból már is kiderül mindez. A 16. fejezet elején arról olvasunk, hogy a farizeusok és a szadduceusok Galileában Jézust kísérti. Szeretnék, ha valami jelt tenne és megmutatná végre igazán, hogy ki is ő. Jézus azonban így válaszol nekik, hogy nem adatik ennek a nemzetéknek más jel, csak a Jónás próféta jele, ezzel otthagyta őket és elment. És amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. De Jézus is velük volt, amikor átmentek, és itt kiderül, hogy Jézus elhagyja Galileát, és átkel a Genezáreti tónak a túlsó partjára, majd pedig azt olvassuk, Cézárea Filippi területére értek. Itt most érdemes megint a térképre gondolnunk, sajnos most úgy nem készültem, hogy megmutassam, hogy kivetítsem, majd otthon nézzük meg. Cézárea Filippi a Hermon-hegy lábánál van, ahol a Jordán folyó ered, Jézus azaz ide vonult vissza, és itt ilyen súlyos, fajsúlyos események történtek a 12-vel és Jézussal kizárólag, hogy Jézus megkérdezte őket, hogy kinek tartanak az emberek, és itt van Péternek a híres bizonyságtétele, hogy te vagy a Krisztus, mire Jézus mondja, hogy ezt a lélek mondatja veled. Aztán itt kerül sor arra a párbeszédre, amikor Jézus legelőször utal arra, hogy majd halálra ítélik és fel fog támadni, s mi több, itt osztja meg a 12-vel, hogy mit jelent Krisztust követni, mit jelent Krisztus tanítványának lenni. Majd pedig innen olvastam föl a szakaszt, amely kijelöltetett, hogy 6 nap múlva Jézus újra maga mellé vette 3-at a 12-ből, Pétert, Jakabot és Jánost, azaz napokat töltöttek ott el Jézus és a tanítványok, és akkor történik a megdicsőlés története, ez az izgalmas történet, amit felolvastam, majd folytatódik, hogy lejönnek a hegyről, és a hegy lábánál találkoznak a tanítványokkal, akik nem tudtak egy holdkoros fiút meggyógyítani. Ez az epizód úgy fejeződik be, hogy ez a fajta nem távozik el, ez a betegség tűnik csak imádságra és böjtörésre. Majd Máté az evangélista így folytatja, amikor újra együtt voltak Galileában. Azaz, ha komolyan vesszük a kontextusát ennek a történetnek, akkor itt egy beavató körútról van szó. Jézus elhagyja a Szentföldet, és különleges, fajsúlyos eseményekben részesíti a 12 tanítványt. Ha ezt tovább gondoljuk, akkor oda is el kell jutnunk, hogy ezeknek az eseményeknek a csúcspontja az, amikor Jézus felmegy a hegyre, a Hermon-hegy, valószínűleg a Hermonnak valamelyik csúcsára 3 tanítvánnyal, és ott elváltozik, megdicsőül, azaz beavatja őket az odaádba, a mennyországba, a mennyei szférába, és ha most gondolunk a vízkereszti időszakra, testvérei, amelyet ma lezárunk, és amelyből idén 5 vasárnap is volt előttünk, akkor azt kell mondjuk, hogy ez a csúcspontja Jézus világosságának, hiszen ennél nagyobb világosság, mint hogy betekinthet valaki az odaádba, a mennyországba, ennél nagyobb világosság senkivel nem történhet meg. Az az egész beavatásnak a csúcsánál vagyunk ebben az epizódban, de az egész vízkereszti ünnepkörnek is zárásaként a csúcsnál vagyunk, hogy 3 tanítványnak idő és nap előtt bepillantani enged Jézus a mennyei szférába. A nagy kérdés az, testvéreim, hogy egy ilyen izgalmas történet a 21. században, 2017-ben, amikor a reformációnak a fél évezredes jubileumát is ünnepeljük, vajon mit üzenhet nékünk? 4 rövid gondolatot szeretnék megfogalmazni ez alapján. Az első így hangzik, hogy a megdicsőült Krisztus, hiszen itt még nem a feltámadott Krisztussal van dolgunk, a megdicsőült Krisztus, de hozzá kell tennünk már, mert mi a feltámadás után élünk, hogy a feltámadott Krisztussal is ezek szerint nem lehet akárhol találkozni. Amikor hegyről hallunk, akkor a Bibliaolvasó egyből az Ószövetségre is asszociál, ahol a kiválasztottak is általában mindig félreeső helyen, mi több hegyen találkoztak a mindenható szent és örök Istennel. Ábrahámra, ha gondolunk, Jákobra, ha gondolunk, még inkább, ha Mózesre, aki itt megjelenik, vagy Illés prófétára gondolunk, nem lehet akárhol Jézussal, a megdicsőült Krisztussal találkozni, megfelelő helyre kell félre vonulni, az élet zajából kivonulni ahhoz, ha a szenttel, a világ urával akarok találkozni. A következő gondolat, hogy a megdicsőült és így a feltámadott Krisztussal, ezt nehéz kimondanunk, de nem találkozhat akárki. Hiszen nem véletlenül tette Jézus azt, hogy nem mind a 12-t vitte föl, csak 3-at vitt magával. Ezzel jelezve a mindenkori tanítványoknak, így nekünk is, mai tanítványoknak, hogy ne keseredjünk el, ha ilyen látomásban nincs részünk, vagy ilyen módon mi Krisztussal nem találkozhattunk, mert itt is csak 3-nak adatik meg ez a különleges kegyelmi állapot, ez a különleges kiváltság, hogy részesüljenek egyben, sőt, nekik is meg lesz tiltva, hogy amíg a feltámadás nem történik meg, senkinek nem mondják el, még a társaiknak sem mondják el. És milyen érdekes, hogy Jézus mielőtt eljött volna, jelet kértek tőle a szakemberek, a papok, a farizeusok, a szadduceusok, és nekik jelet nem adott, nekik nem adatik jel, csak a Jónás jele. A 3 kiválasztottnak azonban egy ilyen jelet, egy ilyen megmagyarázhatatlan, különleges jelet, beavató alkalmat adott Jézus. De lépjünk tovább, mit üzenhet még ez az ige? A keresztény beavatót mi jellemzi? Jézus szavával élve egy látomás, egy vízió, és a látomás párosul egy audícióval, egy hallomással is, hiszen Isten maga is megszólal. Itt van nagyon nehéz helyzetben a mindenkor prédikátora, igehirdetője, hogy hát nehéz leírni, még így is a beszám alapján, hogy hogy kell elképzelnünk ezt a víziót, hogy felismerték Mózest, felismerték Illést, és utána, amiben viszont magunkra ismerhetünk, hogy egyfajta olyan különleges atmoszféra alakult ki ott a hegytetőn, hogy Péter csak annyit tudott mondani, hogy jó nékünk itt lenni, Uram. Hát maradjunk itt, fejezzük be, ne menjünk sehova. Itt már összeér a föld és a menny, sátrat építünk, ne menjünk sehova, maradjunk itt, Uram, ebbe a közelségbe. Szinte, mintha lebegnének a tanítványok, egy olyan élményük van, ami elementáris erővel hat rájuk. És itt azért már szabad két lábbal a földön járnunk, amikor azt hirdetjük, hogy amikor az ember találkozik Krisztussal bármelyik században, amikor Krisztus megérinti a szellemünket és a lelkünket, az elementáris erővel történik. És igen, testvérem, velem együtt most egy kicsit gondolj arra, ha abban a kegyelmi állapotban lehetett részed, hogy megtérés, hogy újjászületés. Ugye az úgy történt, hogy a szíved elkezdett hevesebben verni, rádöbbentél, hogy Krisztus tényleg Krisztus. Ez lehet az életem értelme, hogy elindulok felé vele a szívembe. Vagy amikor az életünkben néha adódik olyan esemény, amikor Krisztust egész közel érjük, és ugyanezt éljük át, de jó nekünk itt lenni, Uram, hagy maradjak ebben az állapotban. Ne hagyj el engem, de jó a te közelséged. Ilyenben azért részeltet bennünket, ha nem is mindig és rendszeresen, de néha a mi Urunk. Azaz Péteren keresztül megláthatjuk ezt, hogy a tanítványsághoz hozzá tartozik, ahogy Luther is mondja, hogy találkoztál-e Krisztussal. Lutherről most nagyon sok szó fog esni, nem csak evangélikus részről, hanem mások részéről is ebben az esztendőben. Érdemes Luthernél felfigyelni arra, hogy nagyon alázatosan, nagyon sok helyütt az irataiban arról beszél mindig a bevezetésben általában, de közben is, hogy aki még nem találkozott Krisztussal, aki ilyen módon testében, lelkében, szellemében nem élte át, hogy mit jelent Krisztust követni, és neki, az ne írjon semmit. Az ne magyarázza a Szentírást. Az jobb, ha csendben marad. Luther nem kérkedett a maga megtérésével, sőt úgy kell nagyítóval kikutatni az életéből tulajdonképpen azt, amikor először döntött, amikor egy villám csapott le mellette, és érezte az Istennek a hatalmát, és még kevésbé nem beszélt arról a torony élményről, amit beszélnek a teológusok, amikor az igény keresztül ragadta meg őt Jézus, hogy az igaz ember hitáltal él. Azaz vannak ilyen pillanatok az életünkben, ahol szeretnénk lehorgonyozni és ott maradni, mert az Isten szentségét, a Krisztus szeretetét elementáris erővel érjük át. Vágyunk az ilyen pillanatokra. De nem csak erről a látomásról, a vízióról nagyon nehéz beszélni, hanem az audícióról is. Azonban itt meg kell figyelnünk, hogy itt egy ismétlés történik, hiszen ez az Isten már egyszer ugyanezt majdnem elmondotta, hogy ez az én szeretett fiam, amikor Jézus megkeresztelkedett, elhangzik ott a sokaság talán hallatára is, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, és most ez a teofánia, ez az Isten jelenés egy további megerősítéssel folytatódik, mert ez az én szeretett fiam, őt, vagy így is lehet fordítani, reá hallgassatok. Azaz Isten kizárólagossá teszi azt, hogy mostantól kezdve eddig volt Mózes, azaz a törvény, a Tóra, eddig volt Illés, azaz a proféták, a szent iratok, és ott van mellette a fénylő Krisztus, innentől kezdve Krisztus. Őt hallgassátok. Reá hallgassatok. Ő az én küldöttem. Rajta keresztül találhattok hozzám. És végül egy negyedik gondolatot is szeretnék kiemelni ebből az epizódból, hogy e keresztény beavatóból az is kiderül, hogy az odaát, a mennyország, az mindig is létezett. A mennyország nem azóta van, hogy Jézus feltámadt és visszajött a halálból, hanem a mennyország már itt is van, hiszen megmutatja néki Krisztus. A mennyország ezek szerint mindig volt, mindig van és mindig lesz. Azaz Krisztus feltámadásával nem abban kezdünk el hinni, hogy van mennyország, mert az addig is volt, hanem Krisztus feltámadása egy nagyon drága üzenetet akar nekünk elmondani, és ezzel vigasztalni az egész világot, testvéreim, hogy Krisztus kereszthalálával a halál halálát ünnepelhetjük. Krisztus meghalt, de nem maradt a pokolban, a halálban, hanem visszajött, mert a mennyországban volt, van és lesz, míg e világ világ. Azaz Krisztusban ünnepelhetjük azt, hogy nem a halállal fejeződik be az életünk. Ezt most különösen is szeretném a gyülekezet szívére helyezni, hiszen 6 testvérünkről fogunk megemlékezni. Vagy ha még nagyobb kontextusba teszem ezt a gondolatot, vigyük magunkkal, hiszen ma nagyon sokan 16 a veronai buszbaleset alkalmával elhunyt testvérünk hozzátartozói ma szembesülnek a valósággal, a húsvér valósággal, hogy szerettük valóban időnap előtt megmagyarázhatatlan módon elment. És itt nem tudunk mi sem mást mondani, de ezt tudjuk mondani, hogy a halál legyőzetett. Nem a halállal fejeződik be az élet. A mennyország, Isten országa a létezés. A van, amely volt, van és lesz, ahova meg vagyunk hívva. Az időtől hogy ne szenvednénk, hiszen nem tudjuk, hogy ez a halál a földi értelemben vett halálnak a vége mikor jön el. Ezért most 10 év, 20 év, 30 év vagy 100 év minket ez feszélyez. sőt bánt, ha idő nap előtt jön el, de ettől függetlenül az odaát az létezik, testvéreim, az van, oda vagyunk meghívva, és a halálnak vége nem a halállal fejeződik be. Egyetlen egy élet sem. Erről is tanúskodik többek között ez az epizód, ez a keresztény beavató alkalom. Befejezem. E történet szerinti keresztény beavató természetesen ma sem adatik meg mindenkinek. De most ezt pozitívan megfogalmazva, kinek-kinek viszont legyen elég az, amiben részesítette már a megtérés által, az igei vezetés által az Urak Ura. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük ezt az evangéliumi híradást, amelyet a szinoptikus evangélisták mind feljegyeztek, sőt az oltár előtti lekcióban Péter apostol levele is tanúskodik erről. Add Urunk, hogy amit megérthetünk belőle, azt megérthessük. Köszönjük a bátorítást és a vigasztalást, hogy van egy odaát, van egy másik világ, van egy örök lét. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te megnyitottad az odavezető utat azáltal, hogy benned a mindenható Isten legyőzte mindannyiunk ellenségét, legnagyobb ellenségét, a halált, az enyészetet. Köszönjük, Urunk, hogy ez a történet is a Te végtelen szeretetedről, hatalmadról, örök létedről tanúskodik. Kérünk Téged, hogy a hozzád vezető úton tarts meg bennünket továbbra is a Te lelked által, és add, hogy mi is tanítványaidként élhessük már most az életünket. Ehhez ad a Te lelked erejét, vezetését, áldását. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, övé legyen a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.